a DSZ jogvédelmi biztosító csoportvezető jogtanácsosával, dr. Schiffer Zsolttal beszélgetek. Tények és tévhitek, jogvédelmi biztosítás, ez lesz a témánk. Olvastam öntől egy szakcikket. Érdemes, azt gondolom, részletesen beszélni a jogvédelmi biztosításról, mert ez nem egy kaszkó, nem egy kötelező, és nem is egy egészségbiztosítás. Talán kevesebben vannak egészen pontosan tisztában az előnyeivel, a lehetséges előnyeivel ennek a féle fajta biztosításnak. Honnan induljunk? Talán onnan, ha megengedi, hogy rögtön mondjak valamit, hogy egy kedves barátom szokta azt mondani, hogy az a jövő, az a biztosítása, az az élethelyzethez való alkalmazkodás jelenti, vagy viszonyulás jelenti, élethelyzet biztosítást. Nem olyan régóta ismerem én ezt a kifejezést.
Pontosan ez nem egy annyira elterjedt biztosítási forma, mint az egészségbiztosítás például, de ha belegondolunk, egy 20 évvel ezelőtt a privát egészségbiztosítás sem igazán volt Magyarországon elterjedt. Minden biztosításra igaz az talán, hogy amikor bekövetkezik a biztosítási esemény, akkor ugye jobb, ha van, mintha nincs, de egyébként, ha meg nem történik semmi, akkor meg úgy érzi az ügyfél, hogy hát fölöslegesen fizettem. Egy lakásbiztosítás esetén talán ritkán halljuk ezt, hogy 20 éve fizetem a lakásbiztosítást, és le se égett a házam. Ezt úgy nem szokták hiányolni. Egy jogvédelmi biztosításnál azért előfordul, hogy valakinek nincsen jogvitája 3-4-5 éven keresztül, aztán egyszer csak, amikor megtörténik a jogvita, akkor pedig jó, hogyha van egy ilyen biztosítási háttér, egyrészt a szakmai háttér, másrészt pedig a költségekre vonatkozóan. Ugyanúgy, hogy az egészségbiztosításnál is, azért, mert nem betegszünk meg 3 évig, az nem jelenti azt, hogy következő évben nem kell az epeközünket mondjuk kioperálni, milliókért.
Igen, amikor mondta a lakásbiztosítást, nekem eszembe jut az a régi tapasztalásom, hogy lehet, hogy az embernek nincsen a lakására, házára biztosítása, de amikor a szomszéd háza leég, vagy oda betörnek, akkor másnap az ember azonnal köt. Tehát ez ilyen nagyon egyszerű dolog. De
az is megfigyelhető egyébként például a jogvédelmi biztosítások esetében, hogy az olyan válságos időszakokban, amikor nagyon sok embert elbocsátanak, nagyon sok ilyen jellegű megélhetési jellegű jogvita van, akkor ha tudomást szereznek arról, hogy valakinek volt jogvédelme, és képviselték, és nyert a munkáltatóval szemben, akkor ő is köt.
Jó, de mi a különbség? Mert ha engem mondjuk itt holnap elbocsájtanak, vagy jogvitám keletkezik, akkor persze megbízhatok egy ügyvédi irodát, és akkor a pénzem ellenében kapok jogvédelmet. Mi a különbség az ilyen egyedi megbízások és a jogvédelmi biztosítás rendszerek között, vagy biztosítása között?
Igen, és ez az első tévhit igazából, amit a cikkben említek, hogy sokan azt mondják, hogy jó, hát majd ha jogvitám lesz, akkor fizetek egy ügyvédet, aztán kész. Na most ez igaz akkor, hogyha mondjuk egy felszólító levelet kell írni, vagy mondjuk egy kisértékű perben, egy 2-300 ezer forintért kell pereskedni, akkor még adott esetben ez igaz is lehet, megfizetek egy ügyvédet, ír egy felszólítást, és kész. Viszont azzal sokan nem számolnak, hogy egy pernek nem csak az ügyvédi költsége merül fel, ami egyébként szintén manapság elég borsos lehet, tehát ezeket a 20-30 ezer forintos ügyvédi óradíjakat el lehet felejteni, mert igazából most már 50 ezer alatt nem nagyon megy el mondjuk tárgyalni egy ügyvéd, vagy ír meg egy felszólítást, és akkor az csak egy óradíjról beszélünk. De nem csak az ügyvédi díj merül fel, hanem mondjuk egy illeték. Ha nekem igazam van egy jogvitában, teljes mértékben igazam van, akkor is, amikor beadjuk a keresetet, ugye azon kívül, hogy kifizetem az ügyvédemnek a munkadíját, ki kell fizetnem a követelésnek a 6%-át, mint illeték. Ha mondjuk a bíróság azt mondja, hogy ki kell rendelni egy szakértőt, akkor annak a költségeit én meg fogom előlegezni. Ez a 2-300 ezer forinttól mondjuk az 1 millió forintig is terjedhet nekünk. Van most jelenleg egy olyan ingatlannal kapcsolatos perünk, ahol 3 különböző szakterületről rendeltek ki szakértőt, és 1,5 millió forint volt a 3 szakértő, amit így a jogvédelmi biztosító fizetett. És akkor visszakanyarodva erre a tévhitre, hogy na majd akkor kifizetem az ügyvédet, hogyha lesz jogvitám, hát akkor gondoljunk bele, hogy le tudunk-e akasztani a padlásról másfél millió forintot, ha a bíró azt mondja, hogy nagyon remek ez a kereset, ügyvéd úr, csak erre kell egy szakértő. És akkor azt ki kell fizetni, különben a bíróság nem rendeli ki. Persze előfordulhat, hogy költségmentességet kapunk, vagy illetékmentességet kapunk, de az azokra az emberekre vonatkozik, akik nagyon-nagyon keveset keresnek, nagyon kevés az egyfőre jutó jövedelem, rossz szociális helyzetben vannak. Egy átlagos fizetés esetén nem fogunk ilyet kapni, tehát akinek egy átlagos vagy az átlagnál picit jobb fizetése van, az gondoljon bele abba, hogy mondjuk a 3-400 ezeres ügyvédi költségen kívül lenne 1 millió forintja szakértőre, és tök igaza van, és nem tudja bizonyítani, mert nem tud leakasztani a padlásról egyszer ennyi pénzt.
Igen, mert lássuk, mindenki azt gondolom, hogy a nagy többség azért úgy indul neki valamilyen jogvitának, hogy nyerni fog, és az is benne van, hogy nem fogok nyerni.
Hát
és,
igen.
És
igen.
Akkor még plusz költségek jönnek. A fele nem lesz nyerő.
Az ellenfélnek az ügyvédi költségeit ki kell fizetni ugyanúgy, és akkor nem kapja vissza a szakértőre megelőlegezett költséget. Mi van akkor, ha a másik fél ismeretlen helyen tartózkodik, ügygondnokot kell kirendelni, ügygondnoki költségeket előlegezni. Szóval azért egy per során, mondjuk, ha teljesen igazunk van, akkor is, hogy vegyük úgy, hogy egy kisebb értékű pernél is, mondjuk van egy pár száz ezres követelésünk, simán előfordul, hogy mondjuk 1 millió forint a költség, ami felmerül, mert ügyvéd, illeték, szakértő, mondjuk csak ez a három.
Jó, hát ez így nem hangzik jól valóban, akkor nézzük a jogvédelmi biztosítást, hogy az igazából mire jó, szóval mi mindenre is jó, meg mit tud elintézni, meg mindent fizette, mert nyilván mindent nem, meg mindent nem is tud elintézni, de hát akkor ezt szállazzuk szét.
Igen, ez a ló másik oldala. Igen. A következő tévhit, amiben bele szoktak esni azok, akiknek meg már van jogvédelmi biztosításuk, hogy hát én befizetem, nyilván akkor az ég egy azt a világon mindent fizet a jogvédelmi biztosítás. Nyilván vannak olyan kizárt jogviták, amikre nem terjed ki a jogvédelem, mivel a jogvédelmi biztosítás arra törekszik, hogy akkor védje az ügyfelet, amikor az önhibáján kívül munkavállalóként, fogyasztóként, egy balesetnek az elszenvedőjeként, közlekedési baleset elszenvedőjeként, vagy gondatlan bűncselekmény elkövetőjeként éri őt valamilyen sérelem, esetleg bűncselekménynek ő a sértettje például, ilyen jellegű jogvédelmünk is van. Ezekre a területekre koncentrál a jogvédelem, és amikor mondjuk megbüntetnek parkolásért, vagy mondjuk egy gyorshajtásért, vagy ittas vezetést követek el, akkor a jogvédelem egyrészt nem fog segíteni, hiszen nem fog kifizetni helyettem egy jogos bírságot, másrészt pedig vannak olyan kizárt kockázatok, mint például az életellenes bűncselekmények, az ittas és bódult járművezetés, a szexuális jellegű erőszakos bűncselekmények, amik esetén a jogvédelmi biztosító nem fog bennünket képviselni, legfeljebb, és akkor itt azért annyit hozzáteszek, hogy jogi tanácsadással és olyan ügyvédek ajánlásával, akik megbízható jó szakemberek, ismerjük a munkájukat, ezzel tudunk ilyenkor segíteni az ügyfeleinknek, de ilyenkor nem fog a jogvédelmi biztosító fizetni.
Az a csiribá csiribú, ez azért nem működik. Mi van akkor, ha menet közben, ugye ez néha eszébe szokott talán jutni az állampolgárnak, akkor is, hogyha valami káresemény történik, és akkor gyorsan lehetne még egy biztosítás. Hát itt is mondjuk valamibe belekerülök, akkor menet közben lehet olyan jogvédelmi biztosítási formát találni, ami majd visszamenőleg nekem jó lesz akár anyagilag, vagy bármi más módon?
Hát égőházra nem tudunk lakásbiztosítást kötni. Ugye az egészségbiztosítás esetén is, ha már meglévő betegségünk van, vagy mondjuk egy életbiztosítást megkötünk úgy, hogy már diagnosztizáltak nálunk egy halálos betegséget, nem fog fizetni a biztosító. Itt is az van, hogy azért olyan nincsen, hogy van egy jogvitánk, látszik, hogy most lesz egy 2 milliós költségünk, gyorsan megkötjük a jogvédelmi biztosítást, kifizetjük az első negyedéves, nem tudom, 15 ezer forintot, és akkor utána dur neki a 2 milliós pernek, tehát ilyet nyilván nem lehet, tehát a többi biztosítottnak a pénzére azért vigyáz a jogvédelem, a jogvédelmi biztosító. Ilyen esetekben szintén azt tudjuk az ügyfeleinknek mondani, hogy megnézzük az ügyét, állást foglalunk, hogy nagyjából mik a lehetséges kimenetelek, és ajánlunk olyan ügyvéd kollégát, aki megbízható, vissza fogja hívni, nem fogja lehúzni, nem fogja perbehajszolni, és akkor itt kitérnék egy másik tévhitre, hogy van, hogy azt hiszi az ember, hogy hát ha én fizetek, ügyvédnél is, meg jogvédelmi biztosítónál is, Én fizettem, nekem van igazam, nem?
Nekem, tehát, nekem fütyül.
Hát persze, nekem fütyül, igen. Nem mindig az a jó ügyvéd, és nem mindig az a jó szolgáltatás, aki azt mondja, hogy nekem van igazam. Mert hogyha elmegyek egy ügyvédhez, aki azt mondja, igen, menjünk, pereskedjünk, ennyi lesz a munkadíjam, ennyi lett az illeték, végén elveszítem, és azt mondja, hát hülye volt a bíró. Na most ez egy esetben elfogadható, hogyha nem látszott előre, hogy nincs igazam. De hogyha látszik, hogy nincs igazam, akkor az a jó ügyvéd, és az a jó ügyvéd.
Aki ezt megmondja.
Igen, aki megmondja, mert az az érdekem, hogy ne pereskedjek két évig, ne fizessek adott esetben költséget, és a jogvédelmi biztosításnál ugye nyilván a biztosítónak nem érdeke, hogy egy teljesen nyerhetetlen, és az ügyfélnek nincs igaz egy olyan perbe belemenjen. Mondok egy példát, azért, mert az ügyfél betelefonál, hogy a szomszéd macskája átjár a kertjébe, és ő ezért 10 millió forint sérelemdíjat akar követelni, ilyenkor meg fogjuk mondani, hogy ebben sajnos nincs igaza, vagy ha valakinek felmondtak azért, mert lopott a kasszából rendszeresen, és ezt tudják bizonyítani, akkor meg fogjuk mondani, hogy ezt a felmondást ne legyen kedves megszámadni, mert még aztán nagyobb problémák is lehetnek belőle. Tehát attól, mert én fizetek, attól még nem azt fizetem ki, hogy mindig igazat adnak nekem. Az nem lenne túl szakszerű jogi szolgáltatás, hogy betelefonál az ügyfél, és megmondom, hogy igen, tök igaza van, nyomjuk, gyerünk, pereskedjünk, hajrá. Mert az nem jogi állásfoglalás lenne.
Igen, az az asztalnál van a zenés helyeken,
az a
ahol...
Igen.
De ha már ezt a betelefonálok meg, akkor nekem meg eszembe jutott az időablak, ugye egyre inkább szorul, mert mindenki mindent rögtön akar. Hát így van ez, hogyha én azonnal akarnék orvost, ha van biztos, akar mindent akarni, kárrendezést, és a jogvédelmi biztosításba is, ha belegondolok, akkor egy ilyen soronkívüliséget, vagy egy ilyen időhatárokon túlnyúló helyzetet, vagy varázslást is elvárnék, gondolom ez sem egyértelmű, vagy ez sem biztosított minden esetben.
Hát a sürgős esetekben ugye egyrészt van egy sürgősségi vonalunk, ahol lehet azonnal tanácsot kérni még éjjel is, karácsonykor, szilveszterkor, húsvétkor, bármikor. Ezt azért hozzátenném, hogy ez nem arra kell használni, hogy jaj, eszembe jut az, hogy vajon a római jogban hogy volt az, hogy és akkor betelefonálok, tehát ez nem egy tudakozó, hanem ha konkrétan azonnali döntést igénylő helyzet van, most tettek le elém egy felmondást, most ért engem egy közlekedési baleset, most visznek a rendőrök mondjuk bilincsbe, akkor adott esetben ezt a 024-es vonalat föl lehet hívni, de egyébként, és ez valóban így van, nem úgy működik, hogy betelefonálok, és már indítják a pert a munkáltatóm ellen. Telefonos tanácsot tudunk adni, van egyébként hétköznap általános jogi tanácsadás telefonon, a munkaidőn kívül ez az SOS telefonvonalunk, de ezen keresztül nem lehet egy pert elindítani, tehát volt már olyan eset, hogy az ügyfél betelefonált, elmondta a problémáját, adtunk neki egy tanácsot, és akkor egy hét múlva kérdezte, hogy akkor mikor kell a bíróságra menni, hogy már akkor ugye...
Az ítéletén, a pozitív ítéletén.
Igen, és akkor hát nyilván elég szakszerűtlen lenne, szerintem az ügyfél se örülne, hogyha ilyen 3-4 mondat elmondása alapján nyomatnánk a pert a bíróságra. Amikor valaki konkrét képviseleti szolgáltatást szeretne, meg kell, hogy nézzük az iratanyagot, be kell, hogy küldje részletesen, hogy mi történt, és tegyük hozzá, hogy amit az ügyfél elmond, az általában egy dolog, vagy egyik oldala az éremnek. Látnunk kell, hogy mi van az iratokban, ez alátámasztják-e, vagy esetleg az ügyfél valamit félreértett, vagy téved, ilyen is előfordulhat. Vagy tök igaza van, csak nem lehet bizonyítani, mert nem lett leírva, nem kaptam számlát, megbeszéltük okosba, zsebbe kaptam, stb. Ezek is olyan esetek, amikor hát azért meg kell vizsgálnunk, mielőtt nekiugrunk egy pernek, hogy amit elmondunk, azt még ha el is hisszük, hogy így történt, de tudjuk bizonyítani. Tehát nem lehet egy telefonos tanácsadás után a kúrián pereskedni két hét múlva, tehát ilyen nincs.
Jogtanácsos, ugye jogvédelmi biztosításról beszélgetünk, a cikkéből tudom, hogy az Európában sokkal elterjedtebb biztosítási forma, mint nálunk. Egy utolsó kérdés, hogy nyilván nincs csak ökölszabályra, vagy nem tudom, de hogy ha nekem cégem van, ha én vállalkozás vagyok, ha sok ügyletem van, akkor talán ez indokoltabbnak tűnik, hogy egy ilyenben is gondolkozzam, egy ilyen szolgáltatásban is gondolkozzam, mint hogyha magánzó vagyok, magánember, igazából mi történhet velem? Én így gondolkodnék, kíváncsi vagyok a véleményére.
Hát nekem, annak ellenére, hogy jogvégzett vagyok, nekem is van jogvédelmi biztosításom, mert ha belegondolunk, valóban van céges jogvédelmünk, tehát egy cég azért gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy szerződéseket köt, meg munkavállalói vannak, meg vagyontárgyai vannak, amik megsérülhetnek, de ha belegondolunk, mi is nap mint nap ilyen helyzetekbe kerülünk, fogyasztóként például naponta vásárolunk, rendelünk, ugye a fogyasztói jogvédelem az egyik alappillére a jogvédelmünknek, hiszen mik azok az esetek, amikor mi hátrányos helyzetben vagyunk, munkavállalóként, fogyasztóként, esetleg mondjuk egy gondatlan bűncselekménynek, és ezt hangsúlyozom, gondatlan bűncselekménynek a vádlottjaként, vagy egy kártérítési perben egy kárt elszenvedettként. Na most ilyen helyzetekben azért nem gondolunk bele, de nap mint nap kerülünk. Tehát a fogyasztói helyzetünk az szinte mindennapos. Munkavállalóként is naponta szembesülhetünk azzal, hogy valamilyen igazságtalanság ér bennünket, vagy esetleg adott esetben bármikor bárkinek felmondhatnak. Tehát én azért a legtöbb ügyfelünk azért még mindig a magánszemélyek közül kerül ki, és pontosan emiatt, mert bele se gondolunk abba, hogy hány olyan eset van, amikor jogvitánk lehet, vagy egy szomszéddal például. Ugye van ingatlan része is, vagy ingatlan jogvédelem része is ennek a csomagnak. Mindenki lakik valahol, vagy hát legtöbben a legszerencsésebbek laknak valahol. Egyébként van olyan ügyfelünk, aki hajléktalanként kötött jogvédelmet, mert úgy érezte, hogy bár neki ingatlana nincsen, de adott esetben őt is érheti sérelem. Szóval azért én azt gondolom, hogy magánszemélyként is, sőt, még egy cég adott esetben könnyebben meg tudja azt tenni, hogy előteremt egy nagyobb összeget egy perre, mint egy magánszemély, aki esetleg minden hónapban azt a pár ezer forintot a biztosításra ki tudja gazdálkodni, de azt a pár százezret vagy pár milliót már nem fogja tudni gazdálkodni, ami a perhez kell.
Nagyon szépen köszönöm, jót beszélgettünk a jogvédelmi biztosításról. A DSZ jogszerviz csoportvezető jogtanácsosával, dr. Siffer Zsolttal beszélgettem. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm.